Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntöm kedves testvéreket itt a gyülekezetben, és azokat a testvéreket is, akik otthonról csatlakoznak nagyheti előkészítő Isten tiszteletünkhöz. Készítsük a mi szívünket a mi Urunkkal való találkozásra, és énekeljük a 154. számú dicséretünk első, harmadik és utolsó két verszakát. Ez az ének így kezdődik: ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek. Foglaljuk el helyünket, és úgy folytassuk az imádságot. Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy lassan megérkezünk a legnagyobb ünnepbe, és lassan arra figyelhetünk, hogy hogyan győzted le az emberiség legnagyobb problémáját, legnagyobb ellenségét. Arra figyelhetünk, hogy hogyan győzted le a bűnt és a halált. Urunk, szükségünk van nekünk arra, hogy most itt legyünk, hogy előtted megálljunk, hogy te rád figyeljünk, mert sok minden van, ami foglalkoztat minket, sok minden van, amit fontosabbnak érzünk a hétköznapokban, mint az, hogy milyen megoldást adsz a mi bűneinkre, hogy hogyan győzöd le a halált. De Urunk, szeretnénk, ha a hitünkben erősítenél bennünket, szeretnénk közeledni te hozzád, megbizonyosodni újra a te szereteted felől, és ezért vagyunk itt, mert hozzuk mindazt, ami velünk történt, ami bennünk történt, és szeretnénk a te lelked jelenlétében változni. Szeretnénk nem csak azt, hogy az életünkben történjenek változások, hanem hogy elsősorban bennünk történjen változás. Kérünk, add a te szent lelkedet. Add, hogy megértsük azt az üzenetet, amit most személyesen nekünk szeretnél mondani. Add, hogy az az üzenet számunkra táplálékká legyen, ami erősíti a mi lelkünket. És kérünk, hogy ne csupán erősíts, hanem örvendeztess meg bennünket a te evangéliumoddal, azzal az örömhírrel, amire mindannyiunknak nagy szüksége van most is. Így kérünk, hogy ebben az esti órában segíts csak rád figyelnünk, és ha eszünkbe jutnának dolgaink is, azokat is hadd hozzuk eléd, és hadd lássuk a te világosságodban mindezeket. Így könyörgünk az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszból fogom olvasni, annak is csak egy részletét, a Máté evangéliumából, a 27. fejezet első 10 verséből. Így szól hozzánk Istenünk igéje. Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta. Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták. Mi közünk hozzá? A te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment és felakasztotta magát. A főpapok felszedték az ezüstöket, és így szóltak. Nem szabad a templom kincséhez tenni, mert vérdíj ez. Azután határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, és vették a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit ennyire becsültek Izrael fiai, és odaadták a fazekas mezőért, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Kedves testvérek, beléptünk a nagy hét eseményeibe, és az ilyenkor tartott előkészítő alkalmakon próbálunk kicsit lelkileg is megérkezni ezekbe az eseményekbe, a nagy hétnek a történéseibe, és nagyon gyakran ezek az alkalmak abban igyekeznek nekünk segíteni, hogy úgy érkezzünk meg ebbe az ünnepbe, hogy valamiképpen megtisztuljunk, hogy bűnbánatot tartsunk. Részben erről is szól a húsvét előtti 40 napos nagybőjt, hogy bűnbánatot tartsunk Isten előtt. Azonban közelről sem biztos, hogy ezzel a bűnbánattal tudunk mit kezdeni. Sok kérdés lehet ezzel kapcsolatban bennünk. Miért kell bűnbánattal készülni az ünnepre, az örömünnepre? Hogyan segít bennünket a bűnbánat a húsvétra készülésben? Valaki azt is érezheti, hogy az Isten tiszteleteken túl sokszor van szó bűnbánattartásról, vagy bűnről, mintha minden e körül forogna, és bele is lehet ebbe fáradni. Arról szólna ez, hogy mindig azt kutassuk, hogy hol rontjuk el. Hogyha így éljük meg a bűnbánatot, az Isten előtti bűnbánatot, akkor valójában csak bűntudatunk van. Isten igéje azonban világosan különbséget tesz bűntudat és bűnbánat között. És ma este ez az evangéliumi szakasz és Isten igéje abban fog nekünk segítségünkre lenni, hogy ezt a különbséget megismerjük, hogy a Isten szerinti bűnbánatban gyakoroljuk magunkat. Úgyhogy először ezt a különbséget fogjuk megvizsgálni, majd pedig megnézzük, hogy hogyan kapcsolódik mindez a pasiónak a mai részletéhez. A bűntudat, arról azt mondhatjuk, hogy az csupán a bűnnek a terhe, amit sokan érzünk, amit hordozunk, és össze tud nyomni bennünket. Akkor beszélünk bűntudatról, amikor felismerem azt, hogy valami, amit tettem, vagy mondtam, az rossz. Érezhetünk bűntudatot akkor, amikor a lelkiismeretünk nyugtalanít minket, vagy ha egészen konkrétan Isten törvényével szemben érezzük vétkesnek magunkat. Ez egy felismerés, ami terhes, ami nehéz az emberi léleknek. De ha csak idáig jutunk, hogy felismerjük, mi az, ami nem jó, ami helytelen, vagy Isten szemében nem kedves, akkor még nem találunk megoldást arra a bűnre. Ha csak ezt a bűntudatot tartjuk életben, a mi életünkben, ezt erősítjük magunkat, akkor valóban elfogyhat az erőnk és az örömünk. Mert akinek csak bűntudata van, az nem él át szabadulást. Ezzel szemben az a bűnbánat, amiben Isten szeretne bennünket vezetni, egészen más. A bűnbánat is teher. Abban is ott van ez a felismerés, hogy amit tettem, azzal megbántottam az Istent. De nem csak ez a felismerés van ott, nem csak néven nevezem a bűnt, hanem ott van az a felismerés is, hogy nem nekem kell hordozni ezt a terhet, hanem van valaki, akinek megvallhatom, és aki miatt elhagyhatom azt a bűnt. Ha csak a bűntudatnál állok meg, akkor nem lesz megoldás, akkor nem lesz szabadulás. Azt is mondhatjuk még, hogy a bűntudat, ahhoz szégyenérzet és vádak kapcsolódnak. Mindezek beszennyezik. Az a bűnbánat, amit viszont Isten ajánl nekünk ebben a húsvéti előkészítésben, azonban egy olyan bűnbánat, olyan megszomorodás, ami aztán örömöt eredményez. Pál apostol ezt így fogalmazza meg. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált nemz. De akkor miért érezheti azt valaki, aki eljön gyülekezetbe, vagy sokat jár akár gyülekezetbe, hogy sokat beszélünk a bűnről? Miért beszélünk ennyit erről? Azért, hogy csak rosszul érezzük magunkat? Hogyha mondjuk jókedvel érkezünk meg az Isten tiszteletre, akkor is legyen valami, ami miatt bánkódhatunk, amit megvallhatunk Istennek. Nem ezért beszélünk a bűnről, nem ezért beszél nekünk Isten igéje a bűnről. Hanem azért, mert a bűn ez az az akadály, ami Istentől elválaszt mindannyiunkat. De kegyelemről, Istennek a bűnbocsánatáról is azért beszélünk ugyanolyan sokat, mert hitünk szerint Jézus Krisztus ezt az akadályt legyőzte az ő kereszthalálával. Ezért fontos mindenről beszélni, akár úgy is mondhatom, hogy sokat beszélni, de tény, hogy vannak hangsúlyátolódások is. Hogyan gyakoroljuk akkor tehát a helyes bűnbánatot? Azt, ami megtérést, ami Isten szerinti örömöt adhat nekünk. Vizsgáljuk meg a mai igénket Máté evangéliumából, hogy erre választ találjunk. A nagy héten legjobb, hogyha valóban az evangéliumnak a passió elbeszéléseit vizsgáljuk végig. Az evangéliumokat úgy is szokták jellemezni, hogy azok valójában csak a Jézus Krisztus szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról szólnak, és minden, ami az előtt történik, az csak egyfajta kis magyarázat, hozzáfűzés ahhoz a fő mondani valóhoz, ami viszont a passióban ment végbe. És minden évben így van velünk a kalauz szerint is valamelyik evangélium. úgy is tekinthetünk a passióra, mint egy drámára, amiben Isten, az ember és a bűn egyaránt szereplők. És úgy tűnhet első látásra, amikor így részletesen végignézzük Jézus Krisztus szenvedésének a történetét, hogy valójában itt emberek hoznak döntéseket, az emberek viszik végig az ő akaratukat, az ő szándékaikat, különösképpen azt, hogy egy számukra kellemetlen szemét, Jézus Krisztust megöljék. Ez az igénk is így kezdődött, hogy a főpapok, mikor megvíratt, egy határozatot hoztak, hogy Jézust halálra adják. Azonban ne tévessze meg bennünket ez a látszat, mert a passió nem arról szól, hogy az ember mit tett elsősorban, hanem hogy Isten mit tett értünk. Isten terve hogyan valósul meg mindezek között a bűnök és ármányok között. És amikor így jobban figyelünk a passióra és végigkövetjük annak eseményeit, akkor természetes, hogy elkezdjük keresni a helyünket a szereplők között. Ki az, akivel azonosulni tudok? Melyik szereplőre hasonlítok valamilyen szempontból? Ki az, akivel egyet tudok érteni, vagy meg tudom érteni a motivációit? Azért jó ezeket a kérdéseket feltennünk ilyenkor, mert ez arról szól, hogy nekünk is részünk van ebben a történetben. Hogy ez nem csak egy 2000 éves történet, ami akkor és ott fontos volt az ott élő embereknek, hanem nekem is személyesen részem van ebben a drámában, amiben Isten terve megvalósult. Csak hogy a passiónak, Jézus Krisztus szenvedésének a történetének nagyon kellemetlen a részesévé válni. Ha megvizsgáljuk ezeket a szereplőket, akkor csak olyanokat találunk, akik valahogyan hozzátesznek, vagy rontanak a már eleve szörnyű helyzeten. Árulás, tagadás, embertelen gyilkos indulatok, önmentegetés, és sok mindent felsorolhatnánk, amit így látunk a passióban. Ki az, aki ezekkel a bűnökkel szeretne azonosulni, ezekkel a szereplőkkel, ezeknek a szereplőknek a helyébe szeretné magát beleképzelni? Hogyha a mai történetünknek a szereplőit nézzük, akkor is Júdás és a Jézust elítélő főpapok közül választhatunk. Ugye Júdás az a tanítvány, akivel senki nem ért egyet, de mégis azt látjuk, hogy őt próbáljuk meg a legtöbbször felmenteni. Ha csak a passiót feldolgozó filmekre gondolunk, akkor megtörténik az is, hogy ő válik az egyik főszereplőjévé a történetnek, hogy vajon benne mi zajlott le, miért árulta el a mesterét. És feltesszük a kérdést, hogy akkor ő most valóban vétkes, vagy csak valamilyen áldozat. Nem sokat tudunk meg arról, hogy ő miért árulta el Jézust, és azt sem tudjuk pontosan, hogy mi zajlott le benne a nagypéntek napján. A mai szakaszunkból csak annyit tudunk meg, hogy megbánja a tettét. Hogyha még pontosabban fordítanánk ezt a kifejezést, akkor azt mondhatnánk, hogy meggondolja magát, hogy sajnálkozik azon, ami történt. Júdás rádöbben valamire, ami aztán teherként nehezedik rá. Kikhez fordul ezzel a terhével, a bűnnek a terhével? A főpapokhoz, azt is mondhatnánk, hogy a korábbi bűntársaihoz, akikkel együtt tervelték ki Jézusnak az elfogását. De itt már nem emiatt fordul hozzájuk, hanem azért fordul hozzájuk, mert az ő dolguk lenne, hogy Isten bocsánatát, az Isten kegyelmét meghirdessék. Az ő dolguk lenne, hogy segítsenek Júdásnak abban, hogy ettől a tehertől megszabaduljanak. Azt látjuk, hogy ezt a segítséget nem kapja meg Júdás. És nem mentjük fel őt, hogyha kijelentjük, hogy Júdás áldozata azoknak, akik nem töltötték be az ő feladatukat. Zakariás próféta így ír ezekről a pásztorokról, hűtlen pásztorokról. Aki az elveszettekkel nem törődik, az elkóboroltakat nem keresi meg, a sérülteket nem gyógyítja, a fáradtaknak nem viseli gondját, de a kövéreknek a húsát megeszi, és körmeit letördeli. Ilyen pásztorokat látunk a főpapok személyeiben, akik elhessegetik maguktól, akik közömbösek azzal az emberrel szemben, akit a bűnterhe nyom. Júdás rossz helyen kereste a megváltást, mert a megváltásnak, a bűnbocsánatnak az egyetlen forrását elutasította, és máshol pedig már nem találta a megoldást. Az Isten igéje nem felmenti őt, vétkesként mutatja meg az árulásban, de áldozat szerepét is látjuk. Áldozata volt azoknak, akik nem adták meg neki az irgalmasságot. Mi hogyan kapcsolódjunk Júdáshoz és ehhez az egészhez? Úgy, hogy magunk is csak egy helyen keressük a megoldást bűneink súlyára. Egyedül Krisztusnál. Nem bízhatunk abban, hogy kicsit több erőbefektetéssel, vagy nagyobb erőfeszítésekkel, nagyobb akarattal majd kijavítjuk a hibáinkat, majd helyrehozzuk a rossz döntéseinket. Nem tudjuk kompenzálni a bűnt. A bűnt nem lehet helyrehozni, csak megbánni és elhagyni. Persze emberi szempontból van, amikor lehet tenni azért, hogy javuljon a helyzet, de bocsánatot csak az Istennél találunk, és egyedül Jézus Krisztus által. Mert ő az a pásztor, aki nem volt közömbös az elkóboroltnak az ügyével szemben, hanem az életét is odaadta juhaiért. És hogyha azt mondjuk, hogy a bűnt bűnnek kell nevezni, és komolyan kell venni, akkor azt is ki kell mondjuk, hogy Isten kegyelmét is legalább ugyanilyen komolyan kell vegyük, hanem még komolyabban. Ha tehát megvallottam bűnömet Jézus Krisztusnak, akkor vegyem teljesen komolyan az ő ígéretét, hogy ő azt valósággal megbocsátotta. Tudom, hogy ehhez bizalom kell. Ha a saját kapcsolatainkból indulunk ki, akkor mi úgy ismerjük a megbocsátást, a bűnbocsánatot, ami akkor történik meg, ha a sértett fél kicsit megnyugszik. Akkor meg tud bocsátani nekünk. De ha ez a sérelem aztán újra fellángol, és felelevenedik az a vétek, amit elkövettünk, akkor újra ott van ez az akadály a kapcsolatunkban. Én úgy tapasztaltam magamon is, és másokon is, hogy sokszor az ebből fakadó félelemmel és óvatossággal fogadjuk Istennek a kegyelmét. Hogy lehet az is így megváltozik, az is mulandó lesz. De figyeljünk arra, amit Isten mond, hogy ő mit kezd a mi bűneinkkel, hogy ő mihez kezd a mi bűnbánatunkkal. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Ehhez az irgalmas Istenhez fordulhatunk bátran bűnbánatunkkal. Ha viszont a főpapok helyébe képzeljük magunkat, akkor is találunk üzenetet a számunkra. Isten rajtuk keresztül megint minket is, ha kegyelmének nem voltunk a továbbadói. Nem mondhatjuk azt, hogy hát igen, az első századi zsidó papságnak volt egyedül az a feladata, hogy Isten kegyelmét meghirdessék. Nekünk is feladatul adja az Úr Jézus Krisztus, hogy az elveszettekkel törődjünk, és ne csak magunkkal. És ha jobban megnézzük ezeket a főpapokat, akkor, talán olyan szempontból is magunkra ismerhetünk, hogy mennyire ellentmondásosak tudunk lenni. Ezek a főpapok azon szervezkednek, hogy józan döntéseket hozzanak abban az ügyben, hogy mihez kezdjenek Jézus vérdíjával, azzal a pénzzel, amit az árulásért adtak. Ismerik a mózesi törvényt, hogy az Istennek szánt adományok közé a kincstárba nem kerülhet ilyen tisztátalan pénz. De találnak neki valami megfelelő célt, vesznek belőle egy olyan földet, ahova aztán bárkit eltemethetnek. Milyen gondossággal figyelnek erre, a második napirendi pont azon a napon az volt, hogy meghozzák ezt a határozatot, és közben nem is gondolnak bele, vagy nem törődnek azzal, hogy két embernek a vére szárad már rajtuk. És ezek között, az emberek között az egyik teljesen ártatlan. Milyen érdekes, hogy Máté hangsúlyozza, hogy maga az áruló az, aki vall arról, hogy Jézus Krisztus ártatlan. És Pilátushoz küldik, hogy törvényes legyen a halálos ítélet, de ő is csak azt fogja tudni mondani, hogy nem talál benne semmilyen bűnt. És mindezek ellenére mégis elítélik. Tudjuk azt az evangéliumokból, hogy azért teszik mindezt a főpapok, a népek, a vének vezetői, mert féltették a hatalmukat. És tudom, hogy kevesen érzik mondjuk sajátjuknak a hatalom féltést, azonban mi ránk is vonatkozik, hogy Isten kegyelmét és irgalmát tovább kell adnunk. Ez a hatalom, ez mindenkinek adatik, aki ismeri Istennek a kegyelmét. Jézus egy helyen arról is beszélt, hogy ha nem tudunk mi megbocsátani másoknak, akkor olyan, mintha mi sem kapnánk bocsánatot, akkor mi sem ragadtuk meg az Istennek az irgalmát. Nem szabadultunk fel, mert ha miénk lenne az Isten bocsánata, akkor az túláradna rajtunk, akkor az abból jutna másnak is. Így a böjt végéhez közeledve feltehetjük magunknak ezt a kérdést is, hogy igazán enyém lett-e Istennek az irgalma. Tovább tudtam-e adni azt másoknak? Ott volt-e bennem az a türelem, amilyen türelemmel van Isten irántam is? Tudtam-e adni Istennek a szeretetéből az elveszettnek, a megtörtnek, a bűnbánónak, a betegnek? Hogyha nem, akkor lehet még csak bűntudatom van, de nincs bűnbánatom. A passió drámájában nem túl hízelgő egyik szerep sem, amit most megvizsgáltunk. Júdás az áruló, vagy az embertelen, és mondhatjuk azt is, hogy az istentelen főpapok. De valóban csak ez a két szereplő van jelen ebben a történetben. Mi van akkor, hogyha mondjuk egyikőjükkel se tudok most azonosulni? Akkor hogyan tudok belelépni a bűnbánatba? Nem az a cél persze, hogy mindenképpen találjunk valamilyen szörnyűséges bűnt, és akkor elmondhatjuk, hogy gyakoroltuk a bűnbánatot, hanem akkor gyakorlunk Isten szerinti bűnbánatot, ha arra figyelünk, hogy mi lenne a mi igazi helyünk a passió történetében. Az a hely, ami mindenképpen a miénk, az az elítéltnek a helye. Az én helyem a bilincsek között lenne, ha a passiót nézzük. Mert az én bűnömnek az igazságos ítéletét hajtják végre azon, aki ott áll. Azonban ez a szerep, ez a hely már foglalt. És mennyire megdöbbentő, hogy pont az vállalta ezt a szerepet, a halálra ítéltnek a szerepét, aki egyébként nem volt vétkes. Akiben nincsen bűn. Pont az veszi magára az emberiség, és így az én bűneimnek is a terhét, akiben nem volt bűn. Kedves testvéreim, ez az evangélium, ez az az öröm, amit Isten nekünk szeretne adni a bűnbánatban. Hogy az én helyemet, átvette az Úr Jézus Krisztus. Az én sorsomat vállalta. És ezért van számomra bocsánat, ezért nem kell, hogy sújtson már semmiféle ítélet. És ha emiatt megszomorodnék, hogy Jézus ezt miattam vállalta, akkor tudjam, hogy ez egy olyan szomorúság, ami megtérést eredményez. Nem csak megbánást, hanem egy új kezdetet. Olyan életet, amiben én pedig vállalhatom Jézus Krisztusnak a sorsát. Vállalhatom az ő követését. Ez pedig már egy olyan teher lesz, ami könnyű, és olyan iga, amely jó. A mai igénk alapján tehát Isten arra hívott minket, hogy keressük meg a helyünket a passió eseményeiben. Júdáson és a főpapokon keresztül arra intett, hogy csak nála keressük a megoldást bűneinkre, és a tőle kapott kegyelmet ragadjuk meg, vegyük komolyan is, és adjuk is tovább, ne tartsuk meg csak magunknak. És arra is bátorított, hogy a mi tekintetünket arra emeljük, aki átvette a mi bűneinknek a terhét, hogy nekünk új életet adjon. Ezért dicsérjük őt ebben az ünnepben is. Amen. Imádkozzunk. Urunk és Istenünk, Te jól ismersz minket. Te azt is tudod, hogy most könnyű-e nekünk belépni a bűnbánatba, könnyű-e nekünk ehhez kapcsolódni, vagy pedig éppen most nehéz, és azt érezzük, hogy már így is elég terhet hordozunk. Köszönjük azonban, hogy most nem arra hívtál minket, nem azért hívtál minket magadhoz, hogy még több terhet rakj ránk, hanem hogy pont hogy a leginkább súlyos terheinktől megszabadíts bennünket. Köszönjük, hogy a bűnbánatban te leveszed rólunk a terheket. Köszönjük, hogy ez azért lehetséges, mert te, Úr Jézus Krisztus, vállaltad, hogy ezeket a terheket elhordozd. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy a nagy héten talán jobban figyelhetünk így rád, és közelebbről szemlélhetjük azt, ahogyan a mi bűneinknek a terhe konkrétan nyomta a te válladat abban a kereszt formájában. Köszönjük neked, hogy te ezt önként és örömmel vállaltad értünk. Hadd dicsérjünk téged ezért a szeretetért, amit kérni sem mertünk volna tőled, hogy úgy szabadíts meg bennünket a bűntől, hogy ezt te hordozd el. És Urunk, te hozzád könyörgünk minden más terhünk miatt is. Tőled kérjük, hogy könyörülj meg a mi életünkön, hogy könyörülj meg azokon, akik a betegségnek a terhét hordozzák, akik testükben vagy lelkükben súlyos terheket cipelnek. És könyörgünk azokért is, akik viszont betöltik azt az áldott szolgálatot, hogy a te irgalmadat másoknak is megmutassák, megtapasztalhatóvá tegyék a te szeretetedet. Kérünk azokért, akik ápolnak, akik segítenek, akik irgalmasok, és kérünk azért, hogy tégy bennünket is ilyenekké. És könyörgünk azért, hogy te, Úr Jézus Krisztus, aki békességet hoztál a te véred által, kérünk, hogy hozz békességet a szomszédságban dúló háborúskodásba is. Te rád tekintünk minden helyzetben, megváltó Urunk, és tőled kérjük, hogy hadd éljük át egyre teljesebben a te bocsánatodat, a tőled jövő szabadulást és a te tőled kapott örömöt. Kérünk, hogy így légy velünk, és erősíts mindezekben bennünket, ebben a nagy hétben, és a húsvét, a feltámadás örömünnepében is. Lelked által kérünk mindenre. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy holnap, nagy csütörtök este, szintén 18 órakor tartunk ünnepre felkészítő istentiszteletet, valamint nagy pénteken délelőtt 10 órakor tartunk majd úrvacsorás istentiszteletet. Készüljünk ezekre az alkalmaikra is, hogy ezekben is erősíthesse a mi hitünket az Urunk. Most pedig énekeljük záró énekünket, a 490. számú dicséretünket, annak az 5-től a 8. verszakáig. A 490. számú énekünk 5. verse így kezdődik: Meghal a jó, ki hűség volt, s alázat.